Szeretettel köszöntök mindenkit. Én jól tudom, mert felírtam a Sándor leveléből azt, hogy 11-ig milyen kapálya?
Igen, igen.
Jó, majd igyekszem úgy beosztani, hogy inkább előfejezzük be, mint később. Azért szeretem ezt a képet, amit az első diának tettem, mert nem egymással szemben állunk. Drogból gyógyulok, és mondjuk én, vagy segítők, hanem egyfelé nézünk. És a drogmisszióban ez általában jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, a mi életünkben is nagyon sok nehézség és fájdalom van, ugyanúgy, mint a klienseink, vagy a drogosok, akár szerhasználók, akár már szabadult drogosok életében, és hogy például ezért tegeződünk, ami remélem senki nem botránkozik meg, mi a kliensekkel, sőt a serdülő kliensekkel is, mert úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekeiként, hangosabban beszéljek, úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekeiként, hát egy csónakba nevezünk. Arra gondoltam, kicsit mesélnék a Református Egyháznak a drogmissziójáról, hogy a testvérek is tudjanak rólunk, meg imádkozzanak értünk esetleg, és majd közben lesznek bizonyságtételek is, illetve a végén úgy gondoltam, hogy mindenki bemutatkozik, aki eljött velem, egyébként nem az összes lakó jött el Ráckeresztúrról, hanem a felnőtt házból egy mikrobusznyi, ahányan befértek, és a tini rehabról, tehát a serdülőktől viszont mindenki. Megkérhetlek, hogy pont arról a székre egyel arrébb üljél, mert akkor látnám a laptopot. Ja, nem is kell a mikrofon, mert úgy sem működik, mert teljesen különösen. Na most én hiába nyomom, ez nem csinál semmit.
Lefelé
nyomom. Ja, azt. Ja, egy másik gombot nyomtam. Jó, akkor rendben van. Oké. Na, egy kicsit akkor a kronológiáját, jó? Hát a kronológiához az is hozzátartozik, hogy én is egy elég zűrös, vérző családból jövök. Hogy is mondjam, hogy rövid legyek. Egy keresztény családba születtem, de a szüleimnek nagyon sok nehézség és nyomorúság volt az életében. Egyébként Budapesten a Moszkva térnél laktunk, a Lövőház utcában, ugye most már Széll Kálmán tér, ott nőttem fel. És gyerekként is nagyon sok probléma volt velem, én voltam a fekete bárány, rossz tanuló voltam, sőt csavarogtam egész kiskoromtól kezdve. És már az általános iskolába, iskolába jártam, el kellett vinniük anyukám, elvitte az iskolába, mert ő megsértődött, hogy velem rosszul bánnak, de hát erre adtam azért okot. És ezért Debrecenben irattak először a református gimnáziumba, hogy ott majd jól megjavítanak, de onnan sajnos első fél évben kirúgtak. És aztán átvittek a debreceni katolikusba, a Szeticsbe, onnan meg megszoktam. Aztán nem volt ez akkoriban vicces egyébként, mert öngyilkos is lettem meg minden, ugye, hát úgyhogy azért még most is itt vagyok. Aztán Budapesten az egyik leggyengébb gimnáziumban tudtak csak átvetetni, még a lépközben szoktam meg. Ez akkor a Körösi Csoma Sándor volt, ami ráadásul egy orosz tagozatos gimnázium volt, amiből aztán nulla szót tudtam oroszul, és anyanyelvi tanárok tanítottak, ilyen orosz katonatiszt feleségek. Na hát ebbe az iskolába aztán nagyon züllött társaság volt, úgyhogy én sodródtam velük szépen, ahogy kell, és aztán mindenhonnan megszoktam, és így cseveztem 6 hónapig, pont télen, tehát egy karácsonyi diszkóból léptem le egy osztálytársammal, és aztán anyák napján hazamentem. De most ezt nem kezdem el elmesélni, mert annyira, akkor nagyon nem is lenne idő a drogmisszióra. Az a lényeg, hogy nem használtam drogokat, de az összes haverom és ismerősöm, vagy akikkel együtt buliztam, azok mind anyagoztak, drogoztak. és ittak. Én nagyon büszke voltam arra, hogy én úgy is tudok hülye lenni, ha nem használok semmit, és ez sajnos így is volt. 18 éves koromban megtértem egy ifjúsági táborba. Egyébként nagyon érdekes, hogy kiskorom óta az én drogom az olvasás volt, és nagyon sok keresztény misszionáris történetet olvastam, mivel mondom, keresztény családban nőttem fel, mindig jártam gyülekezetbe, és kicsi koromban már én misszionáris akartam lenni. Persze nem voltam rá méltó, mert az ellenőrzöm betelt, meg hazudtam, loptam, csavarogtam, rossz társasággal mozogtam. És azon a csendes héten igazából arra jöttem rá, miközben ilyen fiatalok tettek bizonyságot, mint ahogy majd ti fogtok, hogy én mindig is ezt akartam, és hogy mindig is erre vágytam. És ott bennem nagyon eldőlt az, hogy nem akarok innen úgy hazamenni, hogy nem vagyok isteni. És ez volt a megtérésem. Semmilyen különleges élményem nem volt, csak valahogy ez így fejben eldőlt bennem. Na, hát akkor térjünk vissza gyorsan drogmisszióra. Az a lényeg, hogy 5 éves teológus koromban létrehozott az Ökumenikus Tanács egy úgynevezett kallódi ifjúságot mentő missziót 1983-ban, és akkor az Ökumenikus Tanácsnak egy református püspök volt az elnöke, dr. Barta Tibor, és ugye, ahogy az egyházi hierarchiában lenni szokott, ő megbízott egy esperest azzal, hogy legyen az elnöke a kallódó missziónak, ez az Adorján József volt, aki szociológiát tanított a teológián nekünk, és mikor 5 éves voltam, akkor egyszer megállított a folyosón, és megkérdezte tőlem, hogy volna kedvem a kallódó misszióba, illetve nem azt kérdezte, azt kérdezte, hogy volna kedvem 6. évre, mert ugye a teológia úgy néz ki, hogy a 6. év az egy gyakorlati év, 6. évre a Fassori Egyházközségbe menni segédlelkésznek úgy, hogy közben a kallódó missziónak, amit most hozott létre az egyház, legyek a titkára. Mondtam, hogy jó, ennyi volt az elhívásom. És akkor most már gyorsabban fogok haladni, mert látom, megy az idő. Az a lényeg, hogy a Fasorban én először gimnáziumból kirúgott gyerekekkel akartam foglalkozni, mert ugye abból volt saját élményem, másrészt pedig láttam azt, hogy azok a sorstársaim, akik mögött nem állt egy erős családi háttér, mint ahogy mögöttem állt. Tehát például édesanyám elhatározta, hogy leérettségizem, és ő volt az erősebb, estén leérettségiztem. Azokon láttam, hogy azok elsodródnak, elsüllyednek. És ezért az kallódó bibliaórát hirdettem, és olyan embereket kerestem, meghívtam fel, akiket tudtam, hogy kirúgtak gimnáziumokból, és ők el is jöttek egy párban legalábbis, aztán kiderült, hogy azok mellékesen drogoztak is. És közben összeért a két misszió. Tehát ahogy mondtam, így 10 éves koromban egy drogos társasággal buliztam, a Moszkva tér volt, Kalev volt akkor egyébként, 70-es években a drogosoknak a gyülekező helye. És mikor megtértem, akkor én a Moszkva téren, ugye minden nap arra jártam a metróval, minden ismerősömnek elmondtam, hogy megtértem. És mondtam, hogy nem jöttök velem gyülekezetbe, stb. És voltak, akik eljöttek. Tehát ez a Moszkva téri társaságot volt, ez a drogmisszió végigkísérte a teológiai éveimet, tehát többször volt a lakásunkon, bibliaóra, stb. Stb. Na a lényeg az, hogy így összeért a két történet, és lett egy drogmisszió. Nagyot kell lépnem, mert nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy hiába este kézen fogva mondjuk a mi atyánkot énekelünk, megbeszéljük, hogy Jézus szereti őket, stb. Sőt, ők azt mondják, hogy nem akarnak anyagozni, másnap újra lőnek. Tehát rájöttem, hogy a lélek kézben test erőtelen. És akkor kezdtem olvasni, meg mindegy, elmentem NDK-ba, Svájcba, de nem delegációkat kell elképzelni, például Svájcba kistoppoltam, ott voltak barátaim, náluk aludtam, stb. 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 És akkor néztem, hogy csinálják máshol a drogosoknak a gyógyítását, mert Magyarországon ez nem működött. egyik bátyám orvos, és akkor így kórházakban kezdtük el ezeket a dolgokat, de hát erre szintén nem akarok kitérni. Lényeg az, hogy így találkoztam Svájcban olyan intézménnyel, ahol nem orvosok, hanem volt rovosok gyógyították a szervedélybetegeket. És egyrészt nagyon tetszett, és láttam, hogy ez eredményes, ez hatékony. És akkor ezt a programot adaptáltam, és akkor ebből írtam egy programot. Most az a lényeg, hogy mindez, ami ott fönn van, ezek nem létező ellátási formák voltak Magyarországon. Nem, hogy finanszírozás nem volt, semmi, nem is léteztek. Szóval tulajdonképpen az egész életemben Isten fogta a kezemet, és nyitogatta az ajtókat, amint csak bementünk, mert mondom, ezek nem létező ellátások voltak. És akkor püspök úr egyébként támogatta ezt a kezdeményezést, annak ellenére, hogy nem volt finanszírozása, nem volt normatívája, és így kezdtünk el Ráckeresztúron. 87. februárban jöttek az első lakók, lényegtelen, közben férjhez mentem Baranyába, egy lelkészhez, és mivel püspök úr nem járult hozzá, hogy Baranyából eljöjjön lelkész, ezért hát körszűkül Béter, én mentem Baranyába, jöttek utánunk a drogosok, ott is csináltunk egy drogterápiás otthont, a Zsibriki drogterápiás otthont, és aztán eltelt 15 év, és visszajöttünk Ráckeresztúra, csak azért, hogy haladni akarok, mert még mást is akarok ezzel kapcsolatban mesélni, csak a kronológiát, hogy egy kicsit értsék a testvérek. Közben barátaim vették át a budapesti és a Ráckeresztúri munkákat, Csákány Tünde lelkész, meg Topolánszki Ákos lelkész, akikkel együtt jártam a teológiára, és mikor visszajöttünk, akkor már volt OEP, tehát társadalmi biztosítási finanszírozásunk, tehát volt OEP befogadásunk, és kiderült, hogy az a kis parasztház, amiben működtünk addig, nem alkalmas a minimál feltételekre, és azért egy új épületet kellett építeni, és ez az épület, amit láttok a dián, ez az új épületünk. Egyébként azért is nagyon szeretem, a szivárvány van rajta, a megbocsátásnak a jelképe, és ebben a házban olyan srácok gyógyulnak, meg olyan munkatársak vagyunk, akik nagyon is rászorulunk a kegyelemre és a megbocsátásra. Ahogy a rehabon gyógyultak az emberek, szükség volt elő- és utógondozásra. Tehát most ezt sem mesélem el, hogy a hőskorszakban hogy végeztük az utógondozást, hogy havonta följártunk Baranyából Budapestre ilyen utógondozó napokat tartani, meg kijártunk gyülekezetbe, tartottuk a felvételit. Az a lényeg, hogy így nőttek ki az ellátások, hogy egyik ellátás hozta a másikat, a szükségletet. Akkor azt is csináltuk. Aztán ugye adtunk beadványokat a minisztériumba, stb. Akkor szép lassan ezeknek lett normatívája. Tehát ezek ma már mind, majdnem mind, mert a drogprevenciós szolgálatunk még nem, de a többi az normatívával rendelkező, finanszírozott szolgáltatások. Akkor így lett a válaszú drogkonzultációs iroda, a Dunaújvárosi drogambulancia. Mindig csináltuk a prevenciót, tehát mindig hívtak így gyülekezetekbe, iskolákba, meg magunk is fontosnak éreztük. De 2012-ben jött egy lehetőség, egy pályázati lehetőség, egy támogatás, és abból elkezdtük lábra állítani hivatalosan is, helyiséggel, kollégákkal a drogprevenció szolgálatot. Na például ez egy olyan szolgálat, aminek nincs normatívája azóta se, de megtartottuk a pályázati idő lejárta után is, és hát nagy erőfeszítésekkel, de életben tartjuk a szolgálatokat, majd fogok róla mesélni, megvetíteni. És hát van egy Skype tanácsadásunk, ezt hétfőtől péntekig, azért mondom, hogyha valakinek például szüksége van a Skype tanácsadást, azért tartom például nagyon fontosnak, hogy van, aki vidéken, akik messze, szegény, nincs pénze úti költségre, telefonosra, de hát internet már mindenhol van, akkor ő is tud segítséget kérni, akár önmagának, akár a hozzátartozójának. Úgyhogy egyelőre így tudjuk fenntartani, hogy hétfőtől péntekig, 4-től 6-ig délután van ingyen a Skype tanácsadás. Azon kívül pedig 2015-ben nyitottunk Budapesten egy alkoholmentes kávézót, ez a Kálintéri templom mögött van, a Törökpál utca 6-hoz adnak a fél, ahol józan bulik, és olyan értékteremtő programok vannak fiataloknak, amivel szeretnénk a nem drogozó fiatalokhoz is közel kerülni, és természetes, hogy az evangelizációnak is ez egy eszköze. Hát a Serdülő drogterápiás otthonról majd szintén még vetitek. Az a lényeg, hogy nagyon érdekes az, hogy nagyon sok fiatalkorú kezdett el járni hozzánk a felnőtt rehabra, ami nagyon szomorú. Tehát egyre lejjebb ment a korhatár, és mi nem vettük fel őket. Tehát azt mondtuk, hogy gyerekeknek nem javasoljuk, mert lehet, hogy pont a legdörzsöltebb, a legkeményebb bűnöző lesz a példaképe. Ugye a serdülőkben van egy ilyen kis kovboly romantikának nevezem én ezt a negatív romantikát, hogy mindenki szeretne egy kicsit rossz csont lenni. És akkor ebből lett a Tini Rehab. Ez egy teljesen új szolgáltatás. És hát 2016 óta pedig van egy továbbképző központunk, és egyébként ez a régi épületünk, ahol drogprevenciós, akkreditált képzéseket tartunk, és csártkonzultációs hétvégeket. Hát ez volt a kronológia, többit meg nagyon gyorsan majd megmutatom, aztán haladunk. Önkéntesekre mindig nagy szükségünk van. Egyrészt, mert annyira nem jó a normatíva, hogy teljesen lefedjük fizetett munkatársakkal a szükségleteket. Másrészt pedig az önkéntesek jelenléte egy nagyon remek integrációs vagy reintegrációs, reszocializációs eszköz ahhoz, hogy olyan srácok, akik az alvilágból jönnek, vagy a mélyik, nagyon nagy bajból, azon vissza tudjanak illeszkedni az életbe. Hát a logóinkat csak gondoltam, megmutatom, most nincs rá idő, hogy a lényeg az, hogy a kliensekről szeretnék valamit mondani. Azok, akik a médiákban azt sugallják, hogy a drogosok azok valójában tök cuki emberek, akik rekreációsan, szabadidő eltöltésű füvezgetnek, vagy akik azt sugallják, hogy ó, szegény betegek, hát azok tényleg semmiről nem tehetnek, azok vagy soha életükben nem találkoztak drogosokkal és ostobaságokat írnak, vagy pedig tényleg aljasságból hazudnak. Ez nem így van. Tehát a drogosok, hát 35 éve dolgozom drogosokkal, előtte meg velük barátkoztam, úgyhogy megvan az már 40 év, és a többi is, mert 59 éves vagyok. A drogosok bűnözők. Testi, lelki, szellemi nyomorúsággal terhelten. Bűnelkövető életet élnek. És ebből a nyomorúságból nem elég úgy felállni, hogy méregtelenítsük, és ne használj drogokat. Mert ha ezt tesszük, és vannak olyan klienseink, akik azt mondják, hogy az életemben nem akarok változtatni, de már túl sokat drogozok, úgyhogy le akarok állni, vagy kevesebbet akarok használni, azok visszajönnek másodszor is, mert azt mondják nekem nevetve, hogy csináltunk belőlük egy rossz drogos, hogy már nem élvezi. Viszont, mivel újra bűnözői életformába lép vissza, bűnelkövetővé újra anyagozni fog, mert a stressz nem lehet máshogy. Úgyhogy mi nem azt tűzzük ki célul, hogy ne drogozzon, hanem hogy bújjon ki a bőréből. És aki addig hazudott, legyen őszinte, aki addig lopott, rabolt, az tanuljon meg adni a gyengébbnek. Aki addig erőszakos volt, verekedett, visszaélt a testi fölényével, az most minél gyengébb valaki, annál jobban támogassa és segítse. Hát, igen. Itt még egy fontos dolog van, hogy mi eredményorientáltan akarunk segíteni. Tehát azzal nem azzal foglalkozunk, hogy mit ír elő a minimál feltétel a finanszírozó, hanem mindenben szeretnénk segíteni. Persze nem vagyunk varázslók Istenek, de azt mondjuk, mutasd, mi van a batyútba. Bírósági tárgyalások? Egy addiktológiai osztályon, ha valakinek van egy rendőrségi idézése, bírósági tárgyalása, írnak egy igazolást, hogy illető kezelés alatt van, nem tud elmenni. Hát most képzeljétek el, valakinek van 40 rendőrségi ügye, kimegy az addiktológiáról, és elkezd dolgozni, és rá elkezdődik az eljárás. Hétfőn kell barcsra menni, tárgyásra, kedden a 8 kerbe kihallgatásra, és így tovább. Hát vissza fog esni. Mi pedig például azt mondjuk erre, hogy milyen jó, hogy jött egy idézés, mert most legalább életedben először nem fogsz elfutni. Kettő. Nem vagy ebben egyedül, mert itt vagyunk melletted, támogatunk. Nem a cinkosait vagyunk, nem. De a segítőid, imádkozunk érted, elmegyünk veled a tárgyalásra, tanúvallomást teszünk, ha megadják a szót, igazolást írunk a bíróságnak. Vagy hülye testi tünetekkel, mert vannak olyan, ugye nagyon elhanyagolt, szomatikus állapotba jönnek sokan, és hát voltak ott már olyan cifra történetek, akkor azokat a dolgokat is. Ha család vérzik, családkonzultáció. Szóval, hogy mi megpróbálunk eredményorientáltan segíteni. Most gyorsan megmutatom még a válaszút missziót, ugyebár ez most pont nem ott van, hanem egy öreg fiú találkozón. Tehát a válaszút misszió az egy szociális ellátás, sokféle ellátás van ott. Most ezeket nem akarok ebbe belemenni. Az a lényeg, hogyha valakinek van ilyen ismerőse, vagy van ilyen gondja, forduljon hozzá, egy bizalommal fenn vannak az interneten, és hát mindenféle csoportos egyéni terápiák, konzultációk, sőt, akinek rendőrségi ügye van, ott is van elterelés, ami ugye 2 évente igénybe vehető, és akkor ejtik a vádat, stb. Támogatott lakhatás, gyógyult drogosoknak. Szóval sokféle ellátás van, és hát persze ott se csak az, amit előír a minimál feltétel, hanem hát ott is vannak egyéb programok. A Dunaújvárosi Drogambulancia ugyanolyan, mint a Válaszút misszió, azzal a különbséggel, hogy ott van orvosi ellátás is, mivel a városban nem volt drogambulancia, ott megkaptuk az OÖB befogadást is, és hát ugyanaz annyi különbséggel, hogy Dunaújvárosban a prevenciót is ők végzik. Mivel Dunaújvárosban nincs külön drogprevenciós szolgáltató, mint Budapesten, ezért a drogambulancia munkatársai járnak iskolákba meg prevenciózni. Nagyon komoly munkát végeznek ott is, börtönökbe is járnak, ők is, a Válaszút is jár, börtönökbe, iskolákba, gyülekezetekbe. Na. Hát a felnőtt terápiás programról most nem akarok beszélni, mert én szeretném inkább, hogy a srácok beszélnek. Talán elég annyi, amennyit mondtam az elején, hogy egy nagyon komplex mini társadalomban élünk, ahol hát mondjuk azt, hogy keresztény program van, tehát vannak bibliaórák, istentiszteltek, minden este áhítatva. Természetes, hogy hinni nem kötelező, hát a hit ajándék. A hinni mi munkatársaknak kell megtérni, nem a klienseknek. De nekem hatalmas élmény újra és újra, hogy azt látom, hogy a lakók nagyon nyitottak erre. Önsegítő program, erről most szintén nem akarok beszélni. A lényege az, hogy úgy rendezzük be a terápiás teret, hogy ők egymásnak és önmaguknak segítsenek, mivel ez bizonyul a leghatékonyabbnak a szenvedélybetegek ellátásában. Munka is van a felnőttben, 3,5 órát dolgoznak délelőtt, illetve délután takarítás van, és önellátóak, tehát nincs takarítónő, mosónő, vasalónő, hanem hát minden munkát ők végeznek. És hát terápia is van, mert bár a munka nem esít, és az jó dolog, ha valaki szelíd lélekkel mosul, de ugye itt nagyon sok sebbel vérző életekkel érkeznek a lakók, úgyhogy naponta egy átlag napon 5 terápiás csoport van, erre még jöhet pluszba, hogyha van valami különleges dolog, mit tudom én, fázisváltás, vagy egy konfliktus kezelés, vagy valami. És 5 terápiás csoport van, este még egy szupervízió az idősebb lakóknak, illetve egyéni terápia is van, tehát mindenkinek az eset kezelője egyben a terapeutája is, aki rendszeresen hetente beszélget vele. A napirendről csak annyit, hogy ami furcsa, hogy reggel felkelünk és este lefekszünk, ezt nem mindenkinek könnyű megszokni, de azért előbb-utóbb sikerül. Ha csak egy díja lehetne, akkor ez lenne. Szeretet, tisztelet, elfogadás, azt nem a kliensektől várjuk, hanem mi próbáljuk eléjük élni. Több kevesebb sikerrel, igen, a Csabi itt van most, aki már az volt a munkatársunk, akkor még lakó volt. És aki a tortát kapja, ő is már kollega. A nyári táborok nagyon fontosak, egyrészt azért, hogy megmutassuk a szabadidő eltöltést. Valószínűleg nem munkaidőben fog valaki visszaesni, hanem ha nem jó a tévéműsor, akkor mit csinál? Tehát rengeteg szabadidős program van, mert mi azt is tanítjuk, hogy mit csináljon valaki a szabadidejében. A táborok, én abban reménykedem, hogy ő majd a családjával is elmegy esetleg biciklitúrára, kirándulni, kenúzni, és hát a csendes hét a megtérésnek az ideje, amit persze mindig lehet, de akkor egész héten azzal foglalkozunk. Nem az zárta le a programot, egyébként egy éves a futamidő a felnőttbe, aki 365 napot eltöltött, hanem az, aki egyrészt árnyaltan látja az életét. Ugye József miért volt a kútba? Ki volt érte a felelős, hogy itt a történetre visszautaljuk az áhítatra? Hát először is a drága látós apukája, ki elkényeztette. Na hát az anyukájáról is lehetne mondani, hogy azért ott is volt egy-két gond. Aztán a gonosz testvérei, akik gyűlölték őt, na és még? Azért József is ott volt, egy jó kis tenyérbe mászol, beképzelt vajag volt, tehát mindenkinek kinyílt a bicska zsebébe. Úgyhogy ezek közös történetek. És hogy valaki egy kicsit árnyaltabban tudja látni az életét, az nagyon fontos. Hát az utógondozásról most nem akarok sokat beszélni, az a lényeg, hogy mi nem akarjuk elengedni a kezüket akkor se, ha elvégezték a programot, hanem szeretnénk mellettük maradni. Hetente van utógondozó csoport, évente van találkozó, illetve lejöhetnek hétvégén, és tartjuk a kapcsolatot. Hát a drogprevenció szolgálatról csak annyit, hogy ez egy kamaszklub és iskolai drogprevenciót végzünk, tehát többféle modellünk van, programunk, ezek mind akkreditáltak, illetve nem így nevezik őket, hanem ajánlásra rendelkezők. Vannak tanórai, tanórán kívüli programok. Na, igen. Itt megállnék egy pillanatra, hogy van pedagógusoknak, szociális munkásoknak 60 órás akkreditált továbbképzésünk, amiért kreditpont jár. Szülőkkel foglalkozunk, tehát ezek a drogprevenciós. Kávézóról már tényleg csak egy-egy szót. Tehát a kávézóban a prevención kívül szeretnénk a józanságot már marketingezni. Nagyon érdekes az, hogy Magyarországon ennek nincs becsülete. Tehát az amerikaiak is isznak, mint az állat, tehát vedelnek, meg a németek is, de ott, ha valaki azt mondja, hogy ő nem fogyaszt alkoholt, nem azt mondják, hogy ó, te szegény. Tehát Magyarországon a legjobb indulattól kezd mondják, hogy ó, szegény, nem ihatsz. Hát, ez őszinte részvétel. Hanem Amerikában azt mondják, hogy ez igen, tisztellek. Tehát ott az ilyen önsegítő csoportoknak nagyon komoly presztízsük van. És szeretnénk ezt Magyarországon is, nem vagyunk antialkoholisták, tehát nem mondjuk, hogy senki nem ihal. Csak azt mondjuk, hogy a szenvedélybetegek, hadd tegyék meg azt, hogy emelt fővel mondhassák azt, hogy kösz, nem fogyasztok alkoholt. Hát a fiatalkorúakról még csak egy-két szót, aztán átadom a szót a srácoknak. Az minden ugyanaz, mint a felnőttön, tehát ugyanaz a stratégia, szeretet, elfogadás, tisztelet, csak egészen más, tehát nyilván ugye gyerekekről van szó, egyrészt munkahelyett tanulás van, másrészt az élménypedagógiai módszerekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk, hiszen ők nem felnőttek, akik mondjuk 25-30 évesen megtörtén, 8-10 újraélesztés után, hajléktalan létből, teljesen összetörve, négy kézláb bemásznak egy drogterápiás otthonban, ott más a belátás, hanem olyan gyerekek, akiket bekényszerít a rendőrség vagy a gyámhatóság, és totál nem akar ott lenni, és nem is érti, hogy mi a gond vele. Tehát, hogy ott teljesen máshogy kell ezeket a foglalkozásokat megvalósítani. Hát a továbbképző központról már beszéltem, úgyhogy megyek tovább, és hát ha csak egy dia lehetett volna, akkor ez lenne. Isten a szeretet, és ezt szeretnénk továbbítani. Most úgy mennénk tovább, hogy megkérem először a felnőtt csapatot, akik a felnőttből jöttek, hogy mutatkozzon be mindenki egy-két, max. Három mondattal, és akkor Milán az, aki egy kicsit, egy 5-6 percben bizonyságot tenne a hitrejutásáról. Itt elő még van egy csomó hely, tehetek. És akkor utána jönnének a tinik, jó? Felnőttek, gyertek ki, aki akar, mondtam, hogy nem muszáj végül is, ez nem a rendőrség, tehát aki nem akar, az ne jöjjön, de aki mer, bátor, akkor gyertek. Na, felnőttre hab. Ide szép sorba.
Akkor mi láthatjuk a végén?
Ja, akkor gyertek így egyenként a mikrofonhoz, aztán csűnj.
Jó? Hát ott hallják is, amit mondtad. Két mondat.
Jó napot kívánok! Hát én Krisztián vagyok, 24 éves, Érről érkeztem a házba. Több mint 10 év vagyok kábítószerfüggő, az utóbbi évben alkoholista és gyógyszerfüggő is. Másodjára vagyok a házba igazából, egy új élet reményével. Köszönöm. Jó napot, én Zsolti vagyok, 19 éves. Nekem a kábítószer korszakom az 11 éves koromban kezdődött el, elég korán. Jelenleg ez a második terápiám, az elsőt elkapkodtam, és azt hittem, hogy meggyógyultam, de hogy sok minden nem is tettem bele, így nem is tudtam kivenni. Jelenleg most másfél hónapja vagyok a házban, és úgy érzem, hogy úton haladok. Köszönöm.
Jó napot! Sziasztok! Én János vagyok. Heves megyéből érkeztem, 30 éves vagyok. Nekem nagyon nehéz volt segítséget kérnem, de rá kellett jönnöm, hogy ez fontos, hogy az életemet rendbe tudjam tenni. És nagyon hálás vagyok Rácz Keresztúrnak, már túl értem, hogy haladtam. Köszönöm.
Köszönöm.
Gyerünk,
meg az
időt. Jó napot, én Attila vagyok, én is másodterápiás vagyok, 2,5 hónapja érkeztem a házba. A drogkarrierem az 11 éves, én egy trauma által kezdtem el drogozni, a dédmamám halála miatt. Egy új élet reményében vagyok a házban, mert elfordult tőlem mindenki, a családom is, és szeretném visszanyerni a bizalmukat és a szeretetüket. Köszönöm.
Jó napot, én Áron vagyok, 25 éves, Kaposvárról. Én számítógép függőség miatt vagyok a Rácz Keresztúron. Teljesen elvesztettem az életem fölött a kontrollt. Voltak valahol céljaim, aztán már csak az lett, hogy a számítógép előtt tudjak ülni. Azért érkeztem Ráczkereszt úrra, hogy visszaszerezzem a kontrollt a saját életem fölött. Ennyi, köszönöm.
Én is üdvözlök, és szeretettel köszöntök mindenkit. Engem Ricsinek hívnak, Komáromból érkeztem, 23 éves vagyok, mögöttem van egy 5 éves dokkarrierom, ebbe elég súlyos mélységig menő problémákkal és alvilági dolgokkal kerültem kapcsolatba. Voltam már börtönben és többször is, inkább leginkább a végefele kábítószerkereskedelemmel foglalkoztam, és ez miatt döntöttem én is végül is úgy, hogy nem akarok több emberi életet tönkretenni, és egy teljesen más életforma és a változás felé nézek. Köszönöm.
Jó napot, Zoli vagyok, Bábornából, Komárom, Esztergom megyéből. Én 6 évet kábítószereztem az életemből. Hát itt többször majdnem bele is haltam, és hát ez nagy elégáltam, és úgy döntöttem, hogy egy jobb életet szeretnék elkezdeni, amiben normálisan tudok az emberek felé kapcsolódni, és itt még köszönöm.
Áldás békességet, üdvözlöm a jelenlevőket. Én Ász Milán vagyok, 19 éves vagyok. Hát pár szót így a családomról. Igazából egy olyan családban nőttem fel, ahol édesapám egy alkoholista volt. Édesanyám pedig így a munkába menekült, tehát ő is egy ilyen munkaalkoholistává vált. 2 éves koromban váltak el, szóval egy ilyen sérült család, csonka családból nőttem fel. Egy elég agresszív nevelőapával. Igazából az egész gyerekkorom, az egész fiatal tínédzserkorom úgy telt el, hogy volt bennem egy ilyen kisebbségi komplexus. Soha nem tudtam megnyílni úgy az emberek, hogy én szerettem volna. Félénk voltam. Voltak ilyen félelmeim a múltól, a jövőtől, hogy valóban félnek, hogy nem fog sikerülni. Hogy persze így otthonok hoztam, hogy így belém tápláltak. És hát végül is ennek az eredményeképpen és a kíváncsiság, a társaság karöltve próbáltam kerülni az alkohol 12 évesen, szóval egy fiatalon, és nekem nagyon megtetszett az, ahogy feloldja a gátlásaimat, ahogy így megoldást nyújt arra a problémámra, ami megvan. És hát egész hamar, tehát egy 2 napon belül napi használójává váltam így ennek a szernek, aztán később egy fél évben belül elkezdtem kombinálni ezt a gyógyszerekkel. Egyszerre akkor egy gyógyszer, és akkor ez is egy, ez még egy ilyen pluszt adott, és könnyebb volt talán. Egyrészt elviselnem az otthoni fájdalmakat, a bennem lévő gátlásokat. Hát igazán még engedjék hozzá, hogy a család semmilyen része nem volt vallásos, így soha igazán jól van szó. Karácsonykor, meg húsvétkor elmentünk a templomba, hogy ennyi van meg az egészből. De hogy is soha nem volt hit, tehát mondhatnám azt, hogy akár fogányok, mert hogy így abszolút nem működött. Most ugye ez a dokhasználatom, ez igazából egy 6 évet ölel fel. Amikor elkerültem gimnáziumba, 14 évesen, akkor találkoztam először a fűvel. Hát ez nekem még jobb, még nagyobb flashtorok, mint az alkohol, mert hogy nem volt másnaposság, tehát nem volt úgymond következménye, de úgymond jól éreztem magam tőle, úgymond átlástalan voltam. És hát erre is napi szintű használója voltam már az alkoholnak, ezt én felcseréltem a fűvel, és volt, amikor ötvöztem is. És ekkor kezdtem ezt a hatásvadász életmódot, minden, ami kábítószernek minősült, minden, ami gúrítóhatású volt, ki akartam próbálni, mert hogy ez milyen jó, meg hogy én nekem úgy éreztem, hogy megtaláltam önmagam, hogy célba értem, hogy nekem ez volt megírva, nekem ezt kell csinálnom. És hogy elég gyorsan, elég mélyre tudtam süllyedni, kerültek az iskolából, nem mehettem vissza tanulni, így a szülők nyomására elkezdtem dolgozni. A munkába is igazából azt a társaságot találtam meg, aki vagy alkoholista volt, vagy akkor konyhán dolgoztam, akkor pedig ugye függőkkel voltam. Tehát mindig így az életem során jöttek ezek a rossz döntések, rossz lépések, mindig könnyebb volt a rossz felé, mint a jó úton járni. És igazából 2015 augusztusában egy nagyon közeli barátom elvesztése után süllyedtem elég mélyre. Ez volt számomra egy olyan pont, amikor így nem bírtam már az alkohol, a drogokkal elnyomni ezt az érzést, ami volt bennem. Ekkor volt egy hónap alatt 4 öngyilkossági kísérletem, hát az utolsó hajszán ilyen sikerült is. igazából újraélesztések sora és két nap kóma után tértem ahhoz a Debrecenbe, az intenzív osztályon, és igazából akkor jött az első ilyen élményem, gondolatom talán, hogy van Isten basszus, hogy egy ilyen dolgot nem lehetett volna. Két és fél szakas alkalomérzést kaptam, ami igazából azt jelenti, hogy egy felnőtt embert is elvitt volna könnyedén, de hogy így túléltem. És felnőtt bennem az, hogy ennél az orvostudománynál több kell ahhoz, hogy én most itt legyek, hogy most itt beszéljek, vagy akár amikor az intenzíványon feküdtem. Akkor jött a döntés, hogy amit csinálok, az nem jó, az nem vezet sehová, maximum a föld alá. De hogy így ezen szeretnék változtatni. És igazából akkor be is mentem egy másik intézménybe, népszerű Pécsváradra. Itt eltöltöttem két hónapot, igazából nem volt túl eredményes, mert hogy részben megfelelésből kevés volt a tapasztalatom még így ezzel kapcsolatban, hát 16 évesen nem akartam még leállni, megmondom őszintén. És bennem volt egy rossz érzés, hogy ez nekem már nem jó, de hogy mégis kevés volt ahhoz, hogy leálljak. Igazából már akkor már volt egy Isten hitem, így egy saját elképzelésem szerint Istenben hittem egy felső erőben, de hogy így nem voltam egy igaz hívő, tehát hogy így nem fohászkodtam, nem imádkoztam, csak úgy elfogadtam, hogy oké, van. És kijöttem erre az intézményből, Pécsváradról, 6 napig maradtam tiszta, aztán visszamentem a régi környezetembe, igazából is ez véget estem vissza. Még mélyebbre süllyedtem, mint azelőtt. Szüleim kidobtak, elfordultak tőlem a barátaim is, már akik maradtak. Elköltöztem Szolnokra, és hát ott egy ilyen bűnszövetkezetbe kerültem bele, amiből én éltem. Nagyon jól meg tudtam élni, még így akkor is azt éreztem, hogy megtaláltam magamnak hozzám való társaságot, megtaláltam a célom, nekem így kell lennem. Viszont ezt 8 napon belül azt a házat, amit megszereztem, elvesztettem, a barátaimat, a kapcsolatot, amit kiépítettem, elvesztettem. Szülőkkel már abszolút nem beszéltem, nem van a cseki, és így azok adtam magam, hogy az utcán vagyok. Egy használaton kívüli vasúti vagomba. Ahol egyébként eltöltöttem 2,5 hónapot. Nagyon-nagyon mély korszak volt ez számomra. És akkor is volt egy ilyen világos megvilágosodásnak. És mondhatjuk, hogy olyan bajban vagyok, amiből megint egyedül nem fogok tudni kijönni, és hogy eddig nem kértem ugye az Istennek a segítségét ebbe, és hogy miért ne, talán sikerül most így. Hát, hogy ennyiszor próbáltam már leállni önerőből, rehabon, addiktológián, de nem sikerült, most miért ne próbáltam meg úgy, ahogy eddig nem. És hát ennek a gondolat mentén választottam Rácz keresztúrt, egyébként egy lelkésznőnek az ajánlása miatt. Most hát, mióta benn vagyok, azóta nagyon sok minden történt így részben bennem is, kívül belül. Viszont ami a legfontosabb szerintem most számomra az a hit, hogy meg tud tartani, hogy merek fohászkodni, és megbizonyosodtam arról, hogy ha kérek, akkor az megadatik. És nekem ez egy nagyon nagy dolog az életemben, mert minden vágyamat el tudom élni úgy, persze, ha teszek is érte, el tudom élni úgy, hogy nem kábítószerezek, jó cselekedek közben, és hogy nem rombolom egyrészt magamat, egyrészt a környezeti társaságot, és nagyon, tehát még most sem tudok teljes mértékben igaz hívőként működni, hogy nap mint nap olvasnám a Bibliát, vagy bármi, de hogy azért esténként elmondok én is egy imád magamba, hogy megköszönöm azt, hogy itt lehetek, hogy élhetek, hogy végigvihettem azt, ami, mert hogy szükségem volt rá, azt gondolom, hogy azzá váljak, ahol most vagyok, amivé szeretnék válni. Úgyhogy igen, köszönöm.
Jaj, ne! Azt majd az operával tapsolt. Nem hiszem, hogy a Milán tapsot érdemelne. Nem baj. Sorry, de gloria. Jó, köszönjük szépen. És akkor Jani, gyertek! Serdülő rehab, Timi rehab. Aki mer, nem muszáj mindenkinek, de aki mer, az jöjjön, gyertek! És akkor ugyanígy két-három mondatot mondjatok. És akkor... Jani, nem jöttök? Hátsó sor? Szégyellős? Vagy szünetben? Emil? Szégyellős vagy? Nem voltál mindig olyan szégyellős, szerintem. Jó. És akkor ugyanúgy csináljuk, hogy mondjatok két-három mondatot magatokra, és akkor végére hagyjuk Maxit, aki meg egy ilyen 5-6 percben, jó?
Áldás békesség, én Kis Máté vagyok, 19 éves, nekem ez a második terápiám a tinirában. Egyszer végeztem ott, aztán visszaestem, és akkor jött a felismerés, hogy ez ugye halál felé vezet, és úgy döntöttem, hogy le szeretnék állni. Én jelenleg 3 hónapja vagyok ott. Nagyjából emlékeztem.
Sziasztok mindenkinek! Engem Horváth Ádámnak hívnak, 17 éves vagyok. Én 12 évesen kezdtem el anyagozni. Azóta én mindent kipróbáltam. Ez már itt a Rácz keresztül a második terápián. És most vagyok itt 4,5 hónapja. Kösz.
Sziasztok! Én Alex vagyok, 17 éves. Budapesten éltem. 6 éve voltam gyerek otthonban. Azért nem előszülőtnél jöttem fel. Hát a anyukámmal 6 éve nem tartom a kapcsolatot. Apukámmal meg az itt létem alatt jutottam meg. 7 napra ezért jöttem be a házba. Külségomásra. És hát most már örülök, hogy itt lehetem.
Köszönöm. Sziasztok, engem Gál Balázsnak hívnak, és kb. 2 hónapja vagyok a házban. Én 15 évesen kezdtem el anyagozni, legfőképpen füvet, és ezt rendszeresen. És úgy döntöttem, hogy ezzel le szeretnék állni, és így anyámmal közös megbeszélés alapján bejöttem a házba. Köszönöm.
Szeretettel üdvözlök mindenkit az én bizonyságtételemen, a hitemmel kapcsolatban. Szabó Maximiliánnak hívnak, és nem is tudom, inkább a legelejéről kezdtem, hogy honnan jutottam el idáig, hogy most itt vagyok. Tehát én úgy kezdtem az egész iskolát, már az első osztálytól kezdve úgy indult nekem, hogy rossz volt a magatartásom. Állandóan a tanárok, tehát nem voltam jó gyerek, jó kisgyerek sajnos. És elég sok iskolámból kirúgtak. Ezt a anyukám egy idő után nem tudta elviselni, és hát az volt a probléma, hogy elküldött engem apámhoz, akivel soha nem volt kapcsolatom. És hát ott egy olyan dolog megtört bennem, hogy én anyukámtól elmentem, de csak egy év voltam ugye az életemben, hogy tehát én ott elkezdtem én is, hogy kábítószert kipróbálni, azt hittem, hogy majd valami megoldódik ettől. És hát egy ideig ugye jó is volt, meg hát megnyugvást biztosított számomra, és azt hittem, hogy ez probléma a hibáimra, meg a rossz tulajdonságaimra. És hát ez egy nagy átverés volt, mert tehát egy idő után jöttek az egészségügyi problémák, akkor tehát a iskolákból is, ugye talán a középiskolákból is kirúgdostak állandóan, 3 iskolát is megjártam. És hát sajnos ez elég rossz helyre vezetett. Tehát odáig, hogy én is voltam, hogy utcán voltam több napig, nem voltak elég jó napjaim. Aztán egy idő után elkezdtem azon gondolkozni, mert ugye nekem anyukám és a mamám mindig mondták, hogy létezik Isten, hogy higgyünk benne. De mindegy, hogy túl hamar kitértem, tehát most én nekem apáméknál ott elég rosszul indultak a dolgaim, mert tehát ugye nekem soha nem volt vele kapcsolatom, és tudja, anyukám azt fölhívta őt egy-két percre, hogy megy hozzád a gyerek, felraktam a buszra, próbáld most meg vele te, hát ha apai szigor az hatni fog rá, én már nem bírok vele sajnos. És hát ugye ezt anyukám úgy gondolta, hogy én ugye majd akarok hozzá visszamenni egy-két napon belül, tehát ezt igazából ő se gondolta komolyan, hogy ez úgy el fog húzódni, hogy másfél évig ott leszek velük, ugye tapán és az élettársával. És hát ugye nekem ez bennem ott úgy megtört valami, hogy egész életemben anyukámmal voltam, nekem senki más nem volt az életemben rajta, meg a mamámon kívül. És én ott elkezdtem kábítószerezni, ugye. Először a marihuánát próbáltam ki, de azt most nem is ragozom, elég sok mindent. És hát ezek így úgymond fedezéket nyújtottak nekem problémáimtól. Tehát, hogy mint hogyha elbújnék ott. Én is szintén egy ilyen kis padlástérbe laktam a családi házba, mindig egyedül voltam, csak el voltam ott a kis világomban. Hát egy idő után elkezdtem azon gondolkozni, hogy ez nem életcél, és hát valami változtatni kéne. És hát akárhányszor megpróbáltam, mindig ugyanabban lyukadtam ki, hogy nézek magam, és úristen, nagyon be vagyok szívva, ez nem jó az így. És hát apámék is, ők se tudtak velem mit kezdeni, egyszerűen senki, se anyám, se apám, tesóm, még senki. És hát úgy gondoltam, hogy hát, hogyha majd valaki, és hogy ekkor ütött eszembe az, hogy Isten, hogy anyukám is mindig mondta, hogy ő létezik és segít nekünk, és hát igen. És akkor elkezdtem őt egyszer-kétszer kérni, hogy segítse rajtam, az így nem jó. És hát, bocsánat, egy kicsit amúgy lámpalázas vagyok, mert itt azért elég sok az ember. És akkor így elkezdett ez foglalkoztatni, ez a téma. Itt ott egy kicsit beszélgettem róla, olyan személyeket megismertem ezáltal. Tehát, hogy erre felkaptam erre a témára, és így jöttek azok az emberek az életembe, akik ezzel foglalatoskodnak, evangéliumot tanulnak, stb. És ők kezdték nekem mesélni, hogy mi hogy van. De én ezt nem tudtam addig elhinni, amíg, tehát hogy ezek így vannak, hogy Jézus Krisztus, meg stb. Amíg, tehát én magam, tehát nem szólt nekem az Úr, addig én ezt nem tudtam. Tehát egyszerűen azt hittem, hogy ez hülyeség. És hát, mikor visszaköltöztem anyukámhoz időközben, mert apáméknál nem volt túl jó, de ott is igazából a cuccélet nem volt jó. Tehát ott is mindig az volt a probléma, hogy tenni a cuccozok, és a tők sem tudnak egyszerűen velem mit kezdeni, nem tudnak helyettem leszokni. És hát azt mondták, hogy ők sem bírnak velem, vagy anyám adjon intézetbe, vagy csináljon, amit akar, de ők nem vállalják tovább ezt, hogy a kapcsolatok rámegy erre, hogy én ott vagyok. És hát ez ismét megtörtént, akkor is még az apám is lemondott rólam, de viszont anyukám visszafogadott, és ott is kezdődött minden előről. Egy-két napot tiszta voltam, visszailleszkedtem édesanyámhoz, azt hittem, hogy akkor minden jó lesz, hogy én oda visszakerültem. És hát utána jöttek, hogy azokat a régi haverokat újra megtaláltam, akik igazából nem voltak haverok, sem barátok, senki, csak egy társaság volt, akikkel együtt tudtam anyagozni. És hát újra belefolytam ebbe az egészbe, mert igazából volt egy-két kisebb kihagyás, ami egy-két hétig, de sajnos valahogy mindig visszaestem, és tehát ez mostanában egy hónappal ezelőttig tartott így, amíg be nem költöztem ide a házba, és itt most úgy tűnik, hogy jóra fordul majd az életem, pedig jól vagyok, jól érzem magam. Na mindegy, és hát volt igazából több balesetem, volt, hogy megkergettek minket nagyobb, idősebb emberek, térdemmel elég frontálisan belecsapódtam egy fába, sajnos műteni kellett, térdkalácsom kilógott, minden ez durva volt. Volt ilyen is, akkor volt, hogy megvertek, orrom eltört, hátulról elkaptak, leütöttek, stb. És hát ez is mind a cucc miatt volt igazából, annak az alapja volt mindez. És hát még erősebben elkezdett engem foglalkoztatni, azért ebből valahogy ki kell törnöm, mert ez így nem állapot. Tehát ez nem is életcél, hogy én most minden nap ájulásig szívom magam, és reggel újra kezdődik, hát valóban ez nem élet. Az az élet, ami most van itt körülöttem ebben az egy hónapja. És hát felkerestem, hát a sok balesetem után, amikor már éreztem az egészségem, és meg a fogaim állapotán, és hogy ez így nem jó, felkerestem egy mentálhigiénés központot, hogy én sajnos kábítószerfüggő vagyok, elmondtam, hogy miket használok, és hogy valami megoldást szeretnék erre kérni, mert az életem dolgokban hever, a munkámat feladtam, az iskolámat feladtam, edzést abba hagytam, mindent, ami eddig volt, és adjanak nekem valami megoldást erre. És hát először felírtak egy ilyen pszichotikum gyógyszert, hogy ez majd segít, elkezdtem szedni, de mivel nem csinált semmit, mert hát, hogy a cuccal együtt nem ment, bementem újra a központba, hogy ez a gyógyszer ez nem volt jó, meg ettől nem fogom tudni abba hagyni, meg én már sajnos ilyen mélyre süllyedtem, hogy ezt a segítség nélkül amúgy sem fogom tudni abba hagyni. És hát akkor ajánlották nekem Szaránc keresztúri bentlakásos otthon. Először így elrettentem, hallottam, hogy bentlakásos, meg fél évig itt lenni, meg stb. És ugye nekem itt hogy lesz. Tehát akkor én nekem egy más gondolkozásom volt, és hát hogy itt hogy fogok majd benn szívni, hogy itt nem tudok, itt nincsenek olyan emberek. De hát, mert, tehát ez az, hogy mintha két egyéniségem lett volna, az egyik abba akarta hagyni a cuccot, a másik meg szintén folytatni akarta is. De ezért is szorulok segítségre. Ez itt miért is jobban. Köszönöm. És akkor kaptam egy időpontot, tehát bementem a másodjára, a központba, de hát igazából volt nekem elterelésem, és megfogtak a rendőrök cuccal minden, ott is már ajánlották ezt a helyet egyszer, csak ott még nem vettem figyelembe, nem jutottam addig a pontig, hogy tényleg abba akarom hagyni. És akkor másodjára, amikor már időpontot kértem, elkezdtem az orvosi vizsgálatokat intézni, mindent. Akkor egy hónapra kaptam időpontot Budapestre a válaszút misszióba, és oda bementem, ott meg is jelentem, de addig ugye hát gondolhatják, hogy volt, hát nagyon sokat szívtam addig is, mert azt hittem, hogy közeleg a végóra, és tudom, nem lesz több ilyen. De most már örülök amúgy, hogy itt vagyok. És hát az a lényeg, hogy időközben beköltöztem ide, és hát nagyon nagy félelmekkel jöttem be, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, mert kint is próbálkoztam többször abba hagyni, de újra megtaláltam azokat az embereket, meg törvényszerűen egymást ugye megtaláltuk, és hát minden nap ugyanúgy kezdődött. Meg hát két-három napnál tovább én nem is bírtam egyszerűen, nem. Tehát ott kint lehetetlen ezt, főleg így, hogy már én azt mondom magamról, hogy sajnos beteg vagyok, és függő vagyok, és ezt abba kell hagyni valahogy. És a segítség nélkül nem megy, úgy gondolom, ja, csak azt hittem, nem működik is. És hát igen, most egy hónap itt vagyok bent a házban, próbálok tevékenykedni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nos, és akkor rá is térnék a hitemre, hogy hát igazából az is itt bent a házban indult meg ez az egész történet. Igazából, hogy vagy hogy nem, egy biblia könyv a kezembe akadt, és eddig én ezt soha nem olvastam még. És kinyitottam, és hát a jelenések könyvénél nyílt ki. És hát amikor elkezdem olvasgatni, azt mondták, hogy ez olyan, hogy előre meg van írva, hogy mi lesz a Földdel, az emberiséggel, stb. És engem az amúgy is foglalkoztat, hogy mi lesz, meg érdekel is. Elkezdtem olvasgatni, olvastam, hogy milyen csapások fogják érni a Földet, a hét trombita szó, meg ezek az egyéb dolgok. És hát ugye ez mind a bűnös embereknek szól, tehát akik úgy élnek, hogy ahogy nem kéne, azok ezekben a csapásokban sajnos bele fognak ütközni. És én ekkor gondolkoztam azon, hogy én is olyan bűnös vagyok, hogy kéne ezt, mi lehet erre a megoldás, hogy bűnös vagyok, nem akarok meghalni, nem akarom elveszteni az örök életemet, vagy akkor hogy kéne ezt? És hát akkor így mintha szívembe égett volna egy olyan kulcs, hogy Jézus Krisztus, és ő erre a megoldás. És ott így valami átfordult bennem, és tehát hogy ő tud ettől megmenteni, ő a megváltó, ezért is halt megértünk. És másnap úgy adódott, hogy egy nagy kiránduláson vettünk részt, és én nagyon éhesen jöttem haza a kirándulásról, este volt, és más volt kiírva az ebédnek, mint ami este lett, és hát nem örültem neki, és hát így hálátlankodtam, meg háborogtam, hogy mi ez a kaja, egész nap nem ettünk, és akkor most se tudok enni. És az előtti nap után így átéreztem azt, hogy most vajon Isten mit is érezhet, hogy én lefikázom, csúnyán mondva, azt az ételt, amit ő adott elém. És hát átéreztem azt a szomorúságot, amit ő eltöltötte, és akkor hál' Istennek ott volt egy újonnan érkezett lelkésrác nálunk, és hát ő neki ezt így elmondtam, hogy tehát ugye hálátlan voltam az étre, és ahogy ezt kimondtam, őrölt is láttam, hogy ő egy kicsit így furán néz rám, és így azonnal elsírtam magam, hogy ez hogy is lehetett ez meg, hogy miért vagyok ilyen, és hát és talán így az összes bűnöm, meg a bajom, amik voltak, egyszerűen kiömlött belőlem minden. És utána ott leültünk, és tehát egy fél órán keresztül csak sírtam, de egyszerre nevettem is, ami egy olyan érzés volt, hogy tehát az sem, tehát olyan jó érzés volt igazából ezt leadni, ezt a terhet, hogy na azt érzem, hogy ott az összes bűnömet felszegeztem arra a bizonyos keresztre, és hát utána, és én ezt szerintem én akkor, ekkor tértem meg, ekkor fogadtam el Krisztust megváltónul, és hát ez a hitemnek az egésznek az alapja. Igazából van még már egy-két ilyen kisebb dolog is, például olyanok is, hogy tehát ugye ezt tudni illik, a Krisztusban való hit minden sebet és fájdalmat begyógyít. És hát én fel, annyi volt, hogy mostam fel a folyosót, és nagyon fájós a derekam, és mondom, ó Uram, gyógyíts meg engem, hogy valamit csinálj velem. És ahogy kibontam, azon, tehát oda úgy kértem őt, hogy a munkámat becsülettel tudjam ellátni, kérlek, mulazzad a derékfájásom, és rá egy pár másodpercre elmúlt. És hát szépen be tudtam fejezni, és jó volt. Voltak ilyen témák is. Volt ez fogfájásra is így, hogy nem akartam gyógyszert bevenni, meg ilyenek, és hát azt is fogfájás is mondjuk kértem, és elmulasztotta, mert hittel kértem, és gondoltam, hogy meg fog engem ettől szabadítani. És hát igen, most itt vagyok, gyógyulgatok, és jól érzem magam. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszi szépen. Valaki meggondolta még magát? Na, akkor van még egy kis időnk, egy negyed órát még becselegjünk, beszélgessünk. Bármit meg lehet kérdezni, most itt van a visszanemtérő alkalom, hogy szerhasználattal érintett kábítószeres drogos fiatalokkal lehet beszélgetni egy kicsit. Vagy akár véleményeket, tapasztalatokat megosztani. Hát szerintem egy 10 percet még beszélgethetnénk. Mi nagyon jók vagyunk az időben. Parancsolj!
Kérdezni, hogy a 70-es években milyen drogok voltak Magyarországon, mert teljesen elkerült a Magyarországot ez a kérdés.
Igen. Hát igen, a klasszikus, tehát heroin meg kokain lehet, hogy volt nagyon-nagyon kevés embernek, de az nem volt az utcán, valaki jelentkezik, hogy volt.
Volt.
A 70-es években te még óvodába jártál, Bogu. Ja, igen. Tehát morfin származékokat használtak a fiatalok intravénásra. Most nem akarom mondani azt, annak a köhögés csillapítónak a nevét, amit mondjuk a 70-es, 80-as években két üveget használt egy átlagdrogos intravénásan. Ezen kívül ugye ott volt a lengyel kompot, azt tudják még, ugye a mágteja, ami szintén hát egy elég aljas szer, illetve hát gracidin, vagyis hát nem akarok neveket mondani. Szóval fogyasztó tabletták marékszámra, akkor sör mellé a Parkinson-kórnak a gyógyszere. Tehát egy üveg sör, egy parkán, stb. Szóval ilyen drogok voltak, és hát szipusztak, főleg az intézet is, gyerekek. És ugye nagyon sok balhé volt, ugye voltak a nagyfagaleri, meg ilyenek, amik ugye aztán végül is a kormány, az államot arra passzírozták, hogy felkérjék. Tehát ez úgy kezdődött, az ökumenikus tanács úgy hozta létre, hogy az állam felkért az egyházakat, foglalkozzanak a deviáns fiatalokkal. Ami ugye, akik még emlékeznek a rendszerváltás előtti időre, hatalmas lépés volt mellette, azt mondták, hogy el a kezekkel a fiataloktól. És igaz, hogy a hulladékot, a deviánsokat kínálták, de ez mégis azért egy nagy lépés volt. De, ja, ott volt egy te, és akkor utána Igen. Hát mi szeretjük magasra tenni a küszöböt, mivel az önkéntesek is tudnak ártani is. Úgyhogy önéletrajz és motivációs levél, utána egy személyes interjú, és akkor megbeszéljük, hogy miben lehet segíteni. Várjuk szeretettel. Akkor Éva, te következel.
Azt szerettem volna megkérdezni, mondtad, hogy volt drogosok, segítenek drogosoknak, hogy ezen kívül azért van orvos, vagy egyáltalán nincs orvos rendszer?
Ja, de van.
Tehát nálunk egy vegyes személyzet van. Például a felnőttön egy kivételével mindenki szenvedélybeteg volt a mentorok közül. Tehát gyógyult szenvedélybeteg. A tinin ott kb. Ilyen fele-fele arányban van, mert ott azért egy kicsit más a helyzet, ott ugye tanárok kell, hogy legyenek. De a felnőttön is a volt drogosok diplomát szereznek. Tehát általában az van, hogy volt drogos lesz, akik, ugye nálunk van egy ilyen törvény, hogy egy évig nem lehet visszajönni dolgozni, hogy egy kicsit a nagybetűs életbe, és akkor ha van felvétel, és mondjuk ő alkalmas, mert attól, hogy valaki volt drogos, nem biztos, hogy alkalmas segítőnek. És akkor elkezd gimnáziumba járni, egyetemre járni, még egy egyetemre, még egy egyetemre, még egy egyetemre, még egészen nagyon okosnak meg. Igen. És akkor ez így működik, a tinin pedig ugye tanárok vannak, és ott meg mondjuk fele-fele. Orvos van, ugye kórház vagyunk, tehát kötelező is. Egy héten egyszer van egy pszichiáter, mind a két helyen, és egyszer házi orvos. Ez bőven elég, mert tudjátok, ha valaki orvos, hát rögtön beteg lesz, úgyhogy... Igen, akkor legyünk így, aztán a tesek.
Hogy miután a fiatalok kikerülnek ebből a házból, utána még kapcsolatban maradnak valamilyen szempontból, vagy van valami kapcsolattartás?
Persze, sőt, sokáig van, akinek mondjuk még nincs kialakulva a környezethez, visszajárhat hétvégeken, tartja kapcsolatot majdnem mindenki a volt mentorával, vagy velem. Például csak ezért van Facebook oldalam, mert ugye sok volt drogosnak nincs e-mail címe, és akkor ott tartjuk a kapcsolatot, persze.
Tökéletes erdőkkel kapcsolatban, jó, látom, nem régóta megy a sedős program, de nekik mennyire van, vagy lesz lehetőség, mennyire van hova visszamenni utána?
Hát igen, ez nehéz, több idő lett volna, mutattam volna az álmokat a terápiás kollégiumról, már be van a programom a minisztériumban, nem ez az első ellátás, ami nem volt, aztán lett. Tehát, hogy ez nagyon hiányzik, főleg az olyan családoknál, ahol nagyon sérült a család. Tehát intézetben, tehát hogy állami gondozásba kerüljön, az borzalmas lenne, mert ott tényleg elveszik a ruháját, meg mindent csinálnak vele. Viszont a család vérzik, és akkor ez egy jó kis kompromisszum lehetne, hogy terápiás kollégium, és akkor hétvégén mégiscsak vannak szülei, kap egy puszit, vagy mindegy, de hogy mégis. És egy átlag kollégium azért nem alkalmas arra. Hát ez például tavaly is nagy dilemma volt, hogy behazudjuk-e például egy református kollégiumba, hogy vegyék fel a gyereket, mert annyira cuki meg aranyos, miközben nagyon is jól tudjuk, hogy attól, hogy nem fog drogozni, azért nem egy átlagos srác. És akkor aztán soha többet biztos senkit nem fognak fölvenni, mert azért három nap alatt rájönnek, hogy becsaptuk őket. Vagy ha megmondjuk az igazat, akkor nem veszik fel, de még ha fel is vennék, tehát hogy én nem fogok aludni, mert azért ez egy járványügyi kérdés is, hogy kiket eresztünk be, szóval nekik egy speciális környezet kéne, ahol sokkal több törődés, sokkal több puszi, sokkal több támogatást kap ahhoz, hogy mondjuk folytatni tudja a sulit. Hát most azt csináljuk, bevallom, hogy nem az igazi, hogy a felnőtt támogatott lakhatásban önnek. Mert egyébként a szociális törvény 16 éves kortól ezt megengedi. De igazából nincsenek ott jó helyen, mert azok felnőttek, akik dolgoznak, ők meg még, hát ha nem is gyerekek, de serdülők, akiknek még más támogatásra lenne szükségük. Igen. Hát, nektek azt mondom, Tinik, hogy ez a hős korszak. 20 év múlva büszkék lesztek rá, hogy ügytörténetet írtatok. Akkor Éva még egyszer.
Én azt szeretném megkérdezni, hallgattam néhány videót a YouTube-on, és az egyikben például azt mondtad, hogy különböző drogok, nem tudom, hogy mindegyike, azért nagyon veszélyesek, mert hogy hiába áll le róla valaki, de a pszichiátriai betegség következmény az megmarad, és ezzel együtt kell élni. Hogy ez vajon milyen drogok esetében igaz, vagy minden drog igaz, vagy mitől függ az, hogy ez kialakul, vagy nem, és mit lehet ezzel kezdeni?
Igen, na hát itt két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy miért veszélyes a drog. Tehát sok liberális drogpolitikus arról ír folyamatosan, hogy miért hisztériáznak a drogszakemberek, mikor az alkohol sokkal nagyobb probléma. 1 millió alkoholista van, és mondjuk 30 ezer drogfüggő Magyarországon. Erre azt mondom, hogy igen, jogos, tehát az alkohol az gyilkos. Most az a különbség az alkohol és a drog között, hogy az alkohol kiürül a szervezetből néhány óra alatt. Tehát ha valaki ájultra issza magát, másnap kezdheti előről, nulláról, mert kiürül a szervezetből. Hogyha valaki mondjuk drogozik vagy füvezik, akkor még 3 hét múlva is benne lesz a szervezetében, a vizeletéről kimutatható a kábítószer. Tehát ha valaki úgynevezett rekreációs, szabadidős droghasználó, tehát nem junkie, hanem csak mondjuk a hétvégi bulin szív, akkor nem a nulláról indul, hanem rátölt. És ezért van az, hogy az agy sokkal gyorsabban, akár néhány használat után függővé válik addiktál a drogoktól, míg ahhoz, hogy valaki alkoholbeteg kartont kiharcoljon magának egy ilyen lepra addiktológián, ahhoz azért évtizedekig pénzt, időt, fáradtságot nem kiméle, inni kell és inni kell. A drog pedig sokkal gyorsabban tagolra teszi a srácokat, ráadásul az alvilágban sokkal gyorsabban lerántja őket, mint az alkohol. Ismerünk alkoholista vezérigazgatót, alkoholista szakmunkásokat, akik azért megkeresik becsületes munkával a alkoholra valót. Most a drognál ez sokkal gyorsabb a szociális hajatás. És na most a másik, amit kérdeztél, a pszichiátriai státusz, ez főleg a marihuána, tehát ehhez tudni kell, hogy 3 nagyon ultraliberális ország van az EU-ban, Nagy-Britannia, Hollandia és Svájc, ahol ugye nagyon liberálisan gondolkoznak a droghasználatról. Már visszahoznának szegények, de nem tudnak. Tehát ami kiment a palackból, nehéz visszanyomni, főleg demokráciába. Na például Nagy-Britanniában az történt, hogy 20 évvel ezelőtt szabálysértésbe rakták a marihuánát. Akkor volt, hogy az ENSZ azt mondta, hogy vannak könnyű drogok, meg kemény drogok. Ezt már régesség visszavonták. És mivel Nagy-Britanniában sokkal több pénz van kutatásra, ott elkezdték ezt vizsgálni. Mert ugye akkor is ez volt a szöveg, hogy hát a fű az nem is veszélyes, a sima cigi sokkal károsabb. És kiderült, hogy minden második marihuána használónál skizofrénia tünetek kezdtek el megjelenni, és rájöttek a kutatók, hogy ennek az az oka, hogy azoknál a személyiségeknél, akiknél volt skizoid hajlam, tehát hajlam a skizofréniára, egyébként mindannyian valamilyennek vagyunk a habitusunk. Van, aki egy kicsit hiszteroid, van, aki egy kicsit skizoid, van, aki egy kicsit ilyen-olyan-amolyan. És ezzel szépen leéljük az életünket, mert még a normatív sárga vagyunk. Na most a fű azért volt aljas, mert a skizofréniára hajlamosaknál ezt a látás státuszt, amiben leélhette volna az életét, mondjuk, mint egy agykutató, vagy más, ami neki testezálló lett volna, ezt aktiválta, és akkor megtörtént a fűről való leszokás, viszont a skizofrénia megmaradt. Most ez hatalmas probléma. Nem mondom azt, hogy hála Istennek most már biofű ezt megoldott, hanem most már nem marihuana szívnak, hanem biofűt, ami nem is bio, meg nem is fű. Ugye ez szintetikus kábítószer valamilyen orvosi zsájára, vagy valamilyen növényi anyagra fújva, ezért nevezik biofűnek. Na, a lényeg az, hogy ezért mondjuk azt néha, hogy visszasírjuk a heroint, a klasszikus kábítószereket, ami nem azt jelenti, hogy hú, de jó volt a heroinistáknak, mert ők is csak naponta raboltak azért, hogy megvegyen a napi adagjuk, hanem azért, mert egy heroin függő leszokott a rehabon, és utána mehetett egyetemre, vagy az intellektuális és a mentális képességei visszaálltak. Regenerálódik az idegrendszer, az nagyon rugalmas. bár van, aki azt mondja, hogy én mondjuk ezzel nem egészen értek egyet, mindegy, van, aki azt mondja, hogy ahány évig drogozott valaki, annyi év alatt regenerálódik az idegrendszer, hát ezt nem tudom, szerintem kisujjával szokta, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy a heroinfüggőknek regenerálódik az idegrendszer, és utána képes normális társadalmilag beilleszkedett életet élni. Viszont az új kábítószerek sokkal aljasabbak, például a gyorsítók, az amfetamin meg ezek, azok idegi károsodást okoznak, ami tartós, akkor a marihuána, skizofréniát, stb. Stb. A dizájnerekről ne is beszélj, mert ezt még az akár se tudja. Ha még egy 5 percet beszélünk, és akkor 11 előtt 5 perccel befejezzük, hogy előbb végezzünk, ahogy ígértem, mint ahogy lehetne. Igen, akkor tessék, utána el.
Én nekem nagyon érdekes volt ez a fiatal ember, aki a számítógép
áram
beszélt, igen. És azt szeretném kérdezni, hogy ugyanebben a programban, tehát hogy ezt hogyan csináljátok, hogy milyen fajta függőségek jelentették meg, amivel foglalkoztak?
Hát igazából a legtöbb az drogos, egy-egy számítógépes becsúszik. Hát mivel mi nem a drogokkal foglalkozunk, hanem a személyiségfejlesztéssel, ezért úgy gondolom, hogy ez az átlag normál gyerekeknek se tenne rosszat egy pár hónap rác keresztül, mivel mi nem a méregkel innik. Mi nem a drogokkal foglalkozunk, hanem az életével. Tehát azzal, hogy a múltat fel kell dolgozni, azzal szembe kell nézni, el kell fogadni, Isten kezébe kell tenni, bármi is volt, jövőt meg kell tervezni, önismeret, családterápiás módszerek, személyiségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, tehát ezért úgy gondoljuk, hogy egy számítógép függő is, hogyha kezébe veszi az életét, akkor azzal is meg tud küzdeni. Alkoholistákat azért nem fogadunk egyébként, bebecsúszik egy-egy, mert az viszont egy teljesen más terápiát igényelnek. Tehát a mi programunk fiataloknak szól, akik 12 éves korukban eldobták az agyukat, valahova elvesztették, és az teljesen más, mint egy alkoholista, aki mondjuk 40-45 éves korában kezd lecsúszni, akkor kezd kicsúszni a lábba alól a talaj, mert a szocializálódott, és ott tényleg más módszerekkel kell visszatalálnia. Mint egy olyannál, aki 12 éves kora óta anyagozik, és pont a legfontosabb éveit elvesztette, amikor a gátlásainkat győztük le, mert mindannyian voltunk, avaszok, szorongtunk, de hát valahogy mégiscsak ki kellett nyögni valamit, és ezért a belső erőforrás megizmosodott. Na, ő mindent a kábítószerrel megoldott, ezért 25 évesen ott áll gyámoltalanul, vagy nem mer bekopogni valahova, vagy nem mer felhívni valakit. Vagy mi a fájdalmaink, nekünk is volt csalódásunk, lealáztak, legyaláztak, stb. Akkor sírtunk, mit tudom én, valahogy túléltük. Viszont ő a heroinnal, vagy drogokkal megvigasztalja magát, és akkor nem az a nehéz a drogozásot, hogy nem használ drogokat, hanem amikor jön az első pofon, akkor mit csinál vele, mert ő abszolút nem ütök, nem állóképes. Tehát ha megütik, akkor összeroskal, mivel pont azokat a személyiség fejlődésével, pont a serdülő éveit, amik a legfontosabbak a felnőtté válásod, ő ezt a kémiával elintézte az összes pofont, és nem vált ütés állóvá, hogy igaz, hogy fáj, sírok, vagy imádkozom, vagy nem tudom mi, de ő ezt nem tanulta meg, tehát ki fejletlen maradt a személyisége, vagy az élménykeresésről is beszélhetnénk, LSD, szipu, pont a marihuana is, hát mindannyian vágyunk a landokra, adrenalinra, de amíg mi megtanultuk magunkat szórakoztatni, vagy hogy mondjam, élvezeteket begyűjteni, ő ezt is megoldotta a kémiával. És akkor ott áll, és szürke az élet, és semminek nem tud örülni. És hogyha örülni akar, akkor drogot kell használni, mert az ő agya nem tanulta meg az idegrendszere, hogy jó a kaja, jó a film, jó a társaság, meg mit tudom én, ha semmi sem jó, akkor kitalálok valamit, hanem ő teljesen gyámoltalan, hogyha saját maga a boldogságát kell nincsenek legális örömszerzési források, sőt, hogy ezek nagyon-nagyon nagy gondok. 10:55, úgyhogy te vagy az utolsó, jó? Igen. Többit majd, ja igen, ön volt, és a többit majd szünetben, jó? Akkor tessék parancsolni, ön az utolsó.
Mondani a
Parkinson-kor
kapcsolatos,
igen, mert a Parkinson-kornak a gyógyszere sörrel állítólag remek állítószer, nem tudom, mert nem dolgoztam. Biztos finom. Tessék?
Én hallottam marihuánával kapcsolatban.
Igen. Ja, na. Orvosi marihuána, most ez is sláger. Nekem semmi problémám vele. Hát a kokaint is használják a gégészetben, az orrműtéteket azzal csinálják, meg utána azzal tisztítják az orrsövén dolgokat. Mi ezzel a gond? Semmi probléma. Hát a morfiumot is használják, fájdalomcsillapításra, daganatos betegeknél, altatásnál. Hát katasztrófa lenne, ha nem ismernénk. Semmi problémám az, hogy a marihuánát használják, a kanabiszt, az epilepsziásokra, vagy egyéb Parkinson-kornál, amiről most ugye zeng a nemzetközi sajtó. Bár egyébként a neurológusok és az agykutatóknak a fele nem ért ezzel egyet, és azt, nagyon sokan azt állítják, hogy semmilyen exakt bizonyítékkal nem tudnak előállni. Tehát az orvosi marihuana használattal semmi problémám. Az, hogy valaki daganatos betegeknek ad morfiumot, ma is hétköznapi valóság, vagy kokaint a gégészeten minden nap használják. Csak nyugodtan. Csak ezt ne kössék össze, mint ahogy összeköti a liberális drogpolitikusok azzal, hogy hát milyen jó a marihuana a parkinsonosoknak, meg az epilepsziásoknak, nosza, akkor legyen legális.
Ja.
Miközben kettőnek. Menjünk be egy gyógyszertárba, és próbáljunk morfiumot vásárolni. Lejárt az időt, hogy itt szünetel.